Ez az ígéretés elhangzott 1990. szeptember 30-án a témával Isten megdicsőlése előtt az ő népe még nagy megpróbáltatásokon fog átmenni. Most pedig hadd térjünk át az ige szemléletére, és talán röviden érintjük a jelenlegi helyzetet is, politikai szempontból is, bár tudjátok, hogy ezen a helyszínen csak akkor utalunk rá, amennyiben a dolgok kapcsolódnak a bibliai proféciákhoz. Minden más egyebet rábízunk a politikusokra. De először még a 34. Zsoltár, amelyet már elolvastunk, vagy részben olvastunk. Mindig magasztalni akarom az Urat, az ő dicsérete legyen mindig a számban. Az elmúlt napokban elgondolkodtam azon, milyen útakat kell néha bejárniuk, néha Isten gyermekeinek, mennyi megpróbáltatással és nehézségekkel, sőt milyen meredek és tövisesek lehetnek néha ezek az útak. És akkor itt, ott felmerülhet az a gondolat, tényleg így kell ennek lennie, nem lehetne könnyebb is, de aztán, ha beletekintünk a Szentírásba, akkor látjuk, hogy Isten gyermekeinek útjai soha nem rózsákra, hanem inkább tövisekre lettek szőve. Próbák, üldözések, mindenféle nyomorúságok újra és újra megtalálhatóak benne. A második vagy harmadik versben ezt olvassuk. Az én lelkem dicsekedjen az Úrral. Hallják ezt meg az alázatosak, és örvendezzenek. Miért éppen az alázatosak? Mert ők kegyelmet találtak Isten előtt, és ott találhatóak meg, ahol az emberek átélték Istent, és tanúskodhatnak arról, amit Isten tett velük vagy rajtuk. Az elbízakodottak nem veszik figyelembe Istent, a prédikációt és az Úr cselekedeteit sem. Az alázatosokat megajándékozza Isten kegyelemmel, ellenáll a gőgösöknek. Tehát ott, ahol az Úr jelenlétét átéljük, ott vannak az alázatosok az országban. Ők meghajoltak az Úr hatalmas keze alatt, engedelmeskednek az ő akaratának, és szívesen hallgatják, amennyiben mások Istenről tanúskodnak, mert ők is ugyanazt bizonyíthatják. Az Úrban dicsekedjék az én lelkem, hallják meg ezt az alázatosak, és örvendezzenek e felett. Magasztaljátok velem együtt az Urat, hadd magasztaljuk fel együtt az ő nevét. Amint tudjátok, nemrég jártam néhány karizmatikus összejövetelekben, és nem ítélem meg őket, de olyan mesterséges volt a hangulat, és olyan zenebonával kísértek mindent, hogy minden rezegni kezdett. A ritmikus kedély állapot, amelyet a Szent Szellem vált ki, nem valami különös zenei kíséretből származik, hanem Isten ígéjének kihatására, amely kinyilatkoztatás által jutott el a szívünkbe. Brenham testvér olyan szépen fogalmazta meg, a Szent Szellem által történő ösztönzés, nevezetesen akkor, amikor az íge élővé válik, és az isteni kinyilatkoztatás fényévé válik az útunkon. Továbbá az 5. versben így folytatódik. Bármennyiszer is kerestem az Urat, meghallgatott engem, és minden félelmemből megszabadított engem. Úgy van, hogy a hívő emberek is különböző élethelyzetekbe kerülnek, és aztán lehetőségünk van feltekinteni az Úrra. Ennél fogva, Néha az a benyomásunk, hogy nem hallgatott meg minket, de csak akkor, ha abban a pillanatban nem ismerjük fel az ő akaratát, akkor alakulhat ki bennünk valahogy az a benyomás, hogy Isten mégsem hallgatott meg minket. Isten tudja a legjobban, mi tesz jót nekünk, és a végén mindannyian mondani és tanúsítani fogjuk, ő jót tett mindannyiunkkal. Továbbá az áll a 6. versben. Aki az Úrra tekint, az vidám lesz, és arca nem kell elpiruljon, vagy nem kell szégyenkezve elpiruljon. Nem mindig könnyű bizonyos élethelyzetekben és megpróbáltatásokban az Úrra tekinteni, de éppen akkor szükséges, hogy megtegyük. Mert meg van írva, hogy hívj segítségül engem a szükség idején, és megmentelek téged, és te dicsőíteni fogsz engem. A 7. versben az áll. Itt van egy, aki tűr. Ő kiáltott, és az Úr meghallgatta, és megsegítette minden szükségleteiben. Csak hogy a szükségek kissé elhúzódhatnak, és mi szívesen látnánk, ha gyorsabban véget érnének. Így hát gyakorolnunk kell a türelmet és a hitet, a kitartást, és nem szabad kételkednünk, hanem hinnünk kell abban, hogy az Úr nem késik, és hiszünk abban, hogy még soha nem hibázott, nem követett el még soha egy hibát sem. Egyszerűen ragaszkodnunk kell ehhez a bibliai hithez, ehhez a meggyőződéshez, és pedig minden élethelyzetben, még akkor is, ha körülöttünk minden felfordul, hogy akkor is szilárd hitbeli alapokon álljunk, és hitünkön keresztül tiszteletet adjunk az Úrnak. A 8. versben azt olvassuk, az Úr angyala táborozik az Isten félők körül, és megmenti őket. Kóstoljátok meg, és lássátok, milyen barátságos az Úr. Hadd térjünk át most a Kolossé 1. fejezetéhez. A 21. verstől. Titeket is, akik egykor elidegenedtetek, és ellenséges érzelműek voltatok gonosz cselekedeteitekben, most azonban megbékélt benneteket az ő hús testében, az ő halála által, hogy szentek, fedhetetlenek és kifogástalanoknak mutasson be benneteket ő előtte. Amennyiben csak kitartotok álhatatosan és megszilárdultan a hitben, és nem tántorodtok el attól a reménységtől, amely az üdv üzenetben határozottan fennáll. Ezt tudomásul vettétek, mert hiszen hirdetve lett az egész teremtésnek az ég alatt, és én, Pál, annak szolgája lettem. Itt emlékeztetve vagyunk arra, amit Isten Krisztusban elvégzett. Most azonban megbékélt benneteket az ő hústestében, az ő halála által. Azért, hogy szenteknek, fedhetetleneknek és kifogástalanoknak mutasson be benneteket ő előtte. Hányszor hangsúlyoztuk már annak szükségszerűségét, miszerint Isten nyilvánvalóvá kellett tegye magát az emberi alakban, hogy így megfizesse az árat az emberiségért, és Krisztusban helyettünk mindannyiunkért vezekeljen, kiengeszteljen, és kegyelemből megbocsátással megajándékozzon. Te nem csak megbocsátással és megbékéléssel, hanem tökéletes szabadítással is az örök életre, és a tökéletesítéssel örökre szentek és fethetetleneknek vádmentesen önmaga elé állítson. A Golgota, a lélek, a szellem és a test teljes megváltásának valódi garanciája, kezessége. És amennyire bizonyos az, hogy az Úr Jézus legyőzte a halált, és a harmadik napon feltámadt, annyira bizonyos az is, hogy a mi feltámadásunk már garantálva van az ő feltámadásában. És nem kell aggódnunk, mert egy már véghez vitt Isten előtt és Isten által beteljesített, tökéletesített megváltási művel van dolgunk. Már csak idő kérdése, hogy ez megnyilvánuljon. Most pedig megbékített titeket az ő hústestében, az ő halála által, hogy szenteknek, fethetetleneknek és vádolhatatlanoknak mutasson be titeket ő előtte, amennyiben hiszünk ő benne. És szeretném ismét kiemelni ezt a hit szó kifejezést, hiszen hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. Minden, amivel Isten megajándékozott, a Jézus Krisztusba vetett hitünkön keresztül jut el hozzánk. És ez a hit, amely egyszer s mindenkorra átruházódott a szentekre, ehhez a hithez akarunk ragaszkodni. Ezért akarunk küzdeni és harcolni. Hogy nem az emberi cselekedetek szereznek nekünk üdvösséget, hanem az üdvözült és egyedüli Isten már is üdvözített bennünket a Golgotán történtek által. Nem csak hívővé lettünk, hanem ő benne lettünk hívővé, ami megváltónkban, aki a megkezdett művet be is fogja fejezni. És itt megvan adva felhívás, amennyiben szilárdan és rendíthetetlenül álltok a hitben, és kitartotok, és nem hagyjátok, hogy eltérítsen benneteket senki az evangéliumban rejlő reménységtől. Talán nem illik egészen ide, de volt egy hozzám közel álló személy, egy testvérnő, akinek volt egy látomása, amit egyszerűen nem tudtam elfogadni. Látomása volt tehát, hogy misszionárusként Afrikába fog menni. És azt kellett mondanom neki, drága testvérnő, ez a látomás nem egyezik meg Isten igéjével. Aztán olyan szavak hagyták el az ajkait, amelyeket soha nem fogok elfelejteni. Szó szerint azt mondta, hogy amennyiben elveszett előlem, vagy tőlem ezt a látomást, akkor elveszett tőlem a Jézus Krisztusba vetett hitemet is. És a válaszom nagyon egyszerű volt, és azt mondtam neki, hogy én meghagyom neked a Jézus Krisztusba vetett hitet, de a hamis látomást nem hagyom így állni. Léteznek tehát emberek, akik olyan dolgokat neveznek kinyilatkoztatásnak, amelyeket a szívükön hordoznak, és talán elég sokáig dédelgetik azokat, hogy később álmodjanak is róluk, aztán kinyilatkoztatásnak nevezik őket. Minden kinyilatkoztatás, amely Istentől jön, összhangban kell legyen Isten ígéjével, és összhangban is van. És ez azt jelenti, hogy amennyiben szilárdan megalapozottak vagyunk a hitben, vagy vagytok a hitben, és rendíthetetlenül kitartotok, és nem hagyjátok, hogy eltérítsenek az evangéliumban rejlő reménységtől. Egy reménység, amely nem egyszerűen általános reménység, hanem egy olyan reménység, amelyet Isten jogosan helyezett el belénk. Egy reménység, amely nem vezet csalódáshoz, hanem Isten ígéretének beteljesedéséhez. Igen, oda kell juttasson, mert ez egy olyan reménység, amelyet jogosan hordozunk magunkban, azoknak az ígéreteknek köszönhetően, amelyeket Isten szavai tartalmaznak. Továbbá ez állít. Ezt tudomásul vettétek, hiszen az egész teremtésnek hirdetve lett a menny alatt, és én, Pál, annak szolgája lettem. A Jézus Krisztus evangéliuma, az egyetlen üdv üzenet, ami létezik. Így van megírva, Péter hirdette is, hogy nincs senki másban üdvösség az ég alatt, és nem is adatott más név az embereknek, csak a Jézus neve, amelyben Isten kinyilatkoztatta magát a mi üdvösségünkre és boldogságunkra. A Kolosé 3, az első 4 vers. Kolosé 3, az első 4 vers. Ha tehát Krisztussal együtt fel lettetek támasztva, akkor azt keressétek, ami odafent van. Ott, ahol Krisztus tartózkodik, miközben az Isten jobbján trónol. Az odafent valókat keressétek, ne pedig a földieket. De hiszen meghaltatok, és életetek Krisztussal együtt Istenben el lett rejtve. Amennyiben Krisztus a mi életünk nyilvánvalóvá válik, akkor ti is vele együtt nyilvánvalóvá váltok az ő dicsőségében. Ezeket a szavakat mindannyian jól ismerjük, és azt kívánjuk egymásnak, hogy ezek teljes egész szépen valósággá váljanak az életünkben. Hogy Krisztussal együtt keresztre lettünk volna feszítve vele együtt, meghaltunk volna vele együtt, el lettünk volna temetve vele együtt, új életre lettünk volna feltámasztva, hogy azt keressük, ami odafent van, ahol Krisztus tartózkodik. Az írás azt mondja, hogy ahol a ti kincsetek van, ott lesz a ti szívetek is. Mi még itt vagyunk a földön. Ugyanúgy autóval járunk, mint mindenki más, vagy repülővel is, bármi is legyen az. A hívők és a hitetlenek ugyanazon a földön vannak, ugyanolyan helyzetekben és körülmények között. Nincs nagyobb fizetésük sem, a földön minden szabályozva van. De olyan emberek vagyunk, akik Krisztust hordozzák a szívükben. Megértettük, hogy nincs maradandó városunk itt a földön, hanem a jövendőbelit keressük. És tudjuk, hogy az Úr előre ment, hogy helyet készítsen nekünk, és hogy visszajön, hogy magához vegyen minket. Törekedjetek tehát arra, ami odafent van, ne pedig arra, ami itt a földön van. Hiszen meghaltatok, és életetek Krisztussal együtt Istenben van elrejtve. Egy új, isteni élet bennünk, amelyet a Szent Szellem hozott létre Isten ígének alapján, amelyet isteni magként befogadtunk magunkba. És aztán jön a vers, amelyről főként szó van. Amennyiben Krisztus a mi életünkben megnyilvánul, vagy nyilvánvaló lesz, akkor ti is vele együtt megnyilvánultok az ő dicsőségében. Hadd lenne valóban úgy, hogy nem csak hívőkké lettünk volna, hanem hogy Krisztus a feltámadott Úr már itt, ezen a földön kinyilatkoztathassa az ő feltámadási életét rajtunk keresztül, hogy részesüljünk az ő isteni természetében, és már csak testünk átalakulására várjunk, ami az Úr visszatérésével be fog következni. Visszatérve arra, amiről már elmondtuk, hogy a hívők ideje éppen aztán válik különösen bonyolultá, amikor Isten valami különlegeset végez itt a földön. Ehhez szeretnék felolvasni néhány ígeszakaszt. Az elsőt az apostolok cselekedetei 7. fejezetéből. Itt a 17. verset olvassuk. Apostolok cselekedete helyét a 17. verstől. Csak hogy minél közelebb került az ígéret beteljesedésének az ideje, amelyet Isten Ábrahámnak adott, annál inkább növekedett és szaporodott a nép Egyiptomban, míg nem egy másik király került hatalomra Egyiptomban, aki nem tudott Józsefről semmit. Ez a király rosszindulatúan, ravaszul bánt a népünkkel, és bántalmazta atyáinkat, úgy, hogy azoknak ki kellett tenniük újszülött csecsemőiket, azért, hogy azok ne maradjanak életben. Ebben az időben született Mózes, aki rendkívüli szép gyermek volt. 3 hónapig a szülői házban lett nevelve. És azután, amikor le kellett mondjanak róla, ki kellett tegyék, a fáraó leánya magához vette, és a saját fiaként nevelte fel. Nem is akarom tovább olvasni, hamarosan rájöttök, miről van szó. Amikor Mózes Egyiptomba ment, és Isten megbízását közvetítette a fáraónak, engedt a népemet kivonulni, a helyzet egyre romlott. És pedig annyira romlott az izraeliták helyzete, hogy sokkal nagyobb mértékben rabszolga sorsa lettek vetve, és attól a pillanattól kezdve számukra elviselhetetlenné vált az idő. Ehhez szeretném felolvasni a 2. Mózes 4. fejezetét, a 2. Mózes 4. fejezetéből. Kérem, tartsátok szem előtt, hogy ez volt az az idő, amelyben Isten elküldte az ő prófétáját Mózest, hogy beteljesítse az ígéretet, amelyet adott Ábrahámnak, nevezetesen azt, hogy 400 év múlva ki fogom vezetni a te utódaidat Egyiptomból. A 2. Mózes 4. fejezet a 19. verstől, talán itt-ott egy-egy verset fogunk olvasni, a 2. Mózes 4 a 19. verstől. Itt a következőket olvashatjuk. Akkor az Úr így szólt Mózeshez a Midianita földön. Térj vissza most már Egyiptomba, mert mindazok, akik az életedre törtek, meghaltak. Mózes pedig fogta feleségét és fiait, felültette őket Szamárra, és elindult vissza Egyiptomba. Az Isten pálcáját pedig a kezébe vette. Akkor így szólt az Úr Mózeshez. Ha visszatérsz most Egyiptomba, úgy gondoskodj arról, hogy a fáraó előtt végrehajtsd mindazokat a csodákat, amelyek elvégzésével megbíztalak téged. Én azonban meg fogom keményíteni a szívét, hogy ne engedje kivonulni a népet. Észrevettétek, azt mondta Faraónak, így szólt az Úr, Izrael az én elsőszülött fiam, ezért felszólítalak téged, hogy engedd kivonulni a fiamat, hogy szolgáljon nekem. Ha azonban nem engeded el, vonakodsz, hogy kivonuljon, úgy a te elsőszülött fiat fog meghalni. Elolvashatjátok a történetet, a helyzet mindenképpen annyira súlyosbodott, a téglagyártás sokkal-sokkal nehezebbé vált. Addig az anyagot szállítva kapták, attól kezdve maguknak kellett beszerezniük, és mégis el kellett végezniük a munkát. Aki elolvassa az egész történetet, azt a benyomást kapja, hogy abban a pillanatban, amikor Isten elkezdte beteljesíteni az ő ígéretét, a helyzet Isten népe számára eleinte olyan rosszra fordult, hogy alig volt elviselhető. Mi mindannyian talán azt gondolhatjuk, hogy amikor Isten elkezd cselekedni, beavatkozni, akkor egymás után már is csak is jó dolgok történnek, és különösen, ha egy próféta jön az Isten pálcájával, azzal, hogy így szól az Úr, akkor egy csapásra minden elrendeződik, minden rejtély megoldódik, minden probléma, stb. Megoldódik minden kérdése, választ kapunk. Így is lehet, de nem kell, hogy így legyen. Mózes volt az Isten által küldött próféta, kétségtelen. Eljött az idő, a 400 év letelt, hogy Izrael népe hatalmas kézzel ki legyen vezetve. És Isten itt azt mondja, én meg akarom keményíteni a fáraó szívét. Számunkra pontosan fordítottja lenne, lett volna helyes, hogy Isten úgy hatott volna a fáraóra, hogy az összhangban legyen azzal a szóval, hogy a nép békességben távozhasson, harc nélkül, minden környező körülmény nélkül, hanem csak egyszerűen gyönyörű zsoltárokat énekelve, dicsőítő énekeket Istenünknek. Ez lenne úgymond a mi módszerünk, ahogyan mi csinálnánk a dolgot. De Isten módszere azonban kissé más. Ehhez elolvasok nektek egy szakaszt a Rómaiakhoz írt levélből, különösen a Rómaiakhoz írt levélben Pál apostol különleges dolgokat fejtett ki az Ószövetségre hivatkozva. És itt a Rómaiakhoz írt levél 9. fejezetének 17. versben a következő van megírva. Róma 9, 17. verstől. Így az írás is azt mondja már a fáraóról, éppen azért bocsátottalak téged a világra, hogy rajtad megmutassam az én hatalmamat, és azért, hogy az én nevem az egész földön hirdetve legyen. De hiszen tudjuk, hogy Isten megkeményítette a fáraó szívét. Jöttek, vagy következtek a csodajelek, amelyeket Mózes Isten megbízásából tett, és a fáraó szíve minden alkalommal újra megkeményedett. Addig, amíg elérkezett a 10. csapás, és ki nem lett tűzve az a nap, hogy vágjanak le egy-egy bárányt, és mindenki egyen a páskából, vegyenek fel cipőt, sarut a lábukra, övezzék fel magukat, derekukat, és induljanak el. Csak hogy elsőre Isten népének helyzete nagyon-nagyon drámai módon súlyosbodott. Elolvastam ezt az íge szakaszt, és megkérdeztem, Uram, van-e párhuzam a mi korszakunkra, hiszen mi is egy prófétai korszakban élünk. És mi is, amikor például Branham testvérről hallunk, hogy megvolt neki a kimondott ige szolgálata, hogy ki lettek nyilatkoztatva neki azok a dolgok, amelyeket Isten meg akart tenni, és hogy azokat aztán csak ki kellett mondania. És amennyiben ki lettek mondva, azok meg is történtek, és meg is kellett történjenek. Azt hiszem, 5-ször volt ez így. És azután már is megkérdezhetnénk önmagunktól, miért nem folytatta Isten ilyen csodálatos módon ezt a szolgálatot? Ahhoz azt kellene mondani, hogy még Isten ezen megáldott szolgájának a szolgálatában sem történt egy folytatás. Csak néhányszor, hogy a mennyasszony számára tudassa, vagy tudatosulja a mennyasszony előtt, hogy ez a szolgálat bekövetkezik a végén is. Hogy a kapcsolat Istennel olyan bensőséges és közvetlen lesz, hogy Isten akarata nem csak az íge hirdetés tekintetében lesz kinyilatkoztatva számunkra, hanem a szolgálat tekintetében is, és az, amit Isten szeretne, hogy megtörténjen, ki lesz nyilatkoztatva, ki lesz mondva, hogy megvalósulhasson azután. Mégis, amint mondtam is, Istennek van egy időterve velünk, a gyülekezettel, a mennyasszonnyal, Izraellel, mindennel. És nekünk be kell illeszkednünk ebben az isteni időtervbe, de mindig számolnunk kell azzal, hogy ez meg fog történni, és meg is történhet. Mert Izrael népe, ők sem tudták pontosan a napot és az órát, de egy dolgot nagyon is egyértelműen tudtak, hogy a próféta megjelenésével Isten elkezdett történelmet írni, elkezdte beteljesíteni az adott ígéretet, hogy valóra váltsa azt, amit felvállalt. Ennyit határozottan, hogy tudtak, de aztán jött a panaszkodás. Egyre rosszabb lett a helyzet, ahelyett, hogy jobb lett volna. Ahelyett, hogy egyszerre jött volna a szabadulás és a kivezetés, próbák, vizsgálatok, bántalmazások. Az izraeliták vénjei a fáraóhoz fordultak, mert megverték őket, mivel az emberek nem teljesítették a napi munkamennyiséget. Elolvastátok-e mind? Még a felügyelők is felelősségre lettek vonva, akiknek gondoskodniuk kellett arról, hogy Izrael népe minden nap egy bizonyos mennyiséget teljesítsen. Ma ezt norma munkának hívnánk, vagy bármilyen más kifejezéssel illetnénk. És megverték őket, mert az anyagot nem szállították már, hanem a népnek kellett összegyűjtenie. És panaszt emeltek a fáraó előtt. Mindenhol szükséghelyzet volt, panaszok voltak, de minél rosszabb lett a helyzet, annál sürgetőbb volt a kiáltás a szabadulásra abból a helyzetből, amelybe kerültek. És ezt ma itt túlzás nélkül szeretném mondani, hogy semmi sem lehet elég borzasztó számunkra. Minél rosszabb lesz a helyzet, annál sürgetőbb lesz bennünk a kiáltás, jövel hamar, Uram Jézus, és vigyél át minket ebből a nyomorúságos siralom völgyéből az örömházába. Isten pontosan tudja, mit cselekszik. Néha gyengéden cselekszik, aztán mégsem. Mi nem írhatjuk elő neki. Amennyiben megkérdeznélek benneteket egyen-egyenként ma, ki az, aki teljesen gondtalan, nyugodt, és nem kell semmilyen terhet hordoznia? Nem tudom, hogy felemelkedne egyetlen kéz is itt a hallgatóság között. Hiszen mindenkinek van valamilyen szükséglete. Legyen az a személyes, szellemi, földi, a munkában, itt vagy amott, a házasságban, a családban, a társadalomban, Valószínűleg mindenkinek van valami gondja. És gyakran vannak olyanok is, akiknek az a benyomásuk, hogy nem jobb, hanem még rosszabb lesz minden. Aztán még nagyobb bizonyosságunk van arról, hogy Isten beavatkozása annál közelebb érkezett. Isten nem ígért nekünk egy olyan életet, amelyben csak napsütés lenne. Minden bizonnyal megígérte azonban azt, hogy veletek leszek minden nap a világ végezetéig. És mi rábíztuk magunkat. Igen, a helyzet még rosszabbá fog válni. Ézsás próféta is írt erről, amikor a testvéreink, akik gyűlölnek minket, eljönnek hozzánk, és azt mondják, hadd lássuk most Isten művét azért, hogy mi is részesülhessünk az örömötökben. Az Ézsajás 66. fejezetének 5. versében áll. Halljátok az Úr szavát, ti, akik tisztelettudóan megremegtek az ő szavának hallatára. A ti testvéreitek, akik gyűlölnek titeket, igen, akik kiközösítettek benneteket az én nevemért, ők azok, akik azt mondták, hadd tegye az Úr nyilvánvalóvá az ő dicsőségét, hogy láthassuk a ti örömötöket. De hadd legyenek cserben hagyva. Az fog történni, hogy még azok is, akik nem tudják elhinni az ez időre adott kinyilatkoztatott ígét, mert a szellem által nem lett nekik kinyilatkoztatva, mégis azt fogják mondani, nos, mégis szeretnénk látni, hogy Isten beteljesíti azt, amiben hisztek, vagy hittetek, amit nektek hirdettek és tanítottak. Itt felolvasom nektek még egyszer. A testvéreitek azt mondták, akik gyűlölnek titeket, tehát ezek és nem a többiek, ezek nem az igazi Isten gyermekei, nem azok, akik a mennyasszonyhoz tartoznak, nem, mert ő bennük ott lenne Jézus Krisztus, és ott nincs gyűlölet, hanem Isten tökéletes szeretete és a Szent Szellemben való összetartozás. Hanem a testvéreitek, akik gyűlölnek titeket, sőt, akik az én nevemért kitisztanak titeket, azt mondták, ismertek olyan testvéreket, ismertek ti olyan testvéreket, akik a Jézus nevéért kitaszítottak másokat, én rengeteg ilyen testvért ismerek. Mi vagyunk a kitaszított. De ott van Branham testvér is, aki nagyon nagyra tartotta a természetet és a példázatos beszédet is. A dolgok egyszerűen összeálltak számára, és aztán azt mondta, inkább itt kitaszítva lenni, és ott befogadva, mint itt benn lenni, benn maradni, és ott be nem jutni. Aki itt ki lesz taszítva Jézus Krisztus nevéért. Tehát aki itt ki lesz taszítva Jézus Krisztus nevéért, az tulajdonképpen már is egy jó felismerési jelet hordoz magával, hogy rendben van, mert hiszen az ő nevéért mindannyian félre leszünk értve és gyűlölve, így van megírva. Tehát azok a testvérek, akik gyűlölnek minket, és kiközösítenek, igen, ezt nemrég hallottam újra a délnémet térségből. Ez a Branham testvérféle tanítás, amit Frank tovább ad, és amire, nagyon figyelmeztetni kell. De voltak éppen, ez nem a Branham tanítása, vagy bárki másé, aki tovább adja. Ez az apostolok és a proféták bibliai tanítása. Ez az alap és minta, amelyet az ős kereszténység kezdetén a Szent Szellem vezetése alatt le lett fektetve, és ehhez kell mindenkinek mérnie magát, és ehhez kell tartani magát, ha Isten előtt érvényesülni akar valaki. Ezt egyébként az utolsó összejövetelen, azon a nagy pünkösdi összejövetelen ott Lengyelországban is elmondtam, mert azt gondoltam, az utolsó napon már nem történhet velem túl sok meglepetés. Csak el kell jutnom még a repülőtérre, és akkor minden rendben lesz. De aztán részletekbe kellett mennem. És szó szerint azt mondtam, hogy nem elég, ha csak a reformáció óta, és azután elszakadva lenni Rómától. Mindenkinek meg kell vizsgálnia, hogy az, amit a saját gyülekezetében tanítva van, Rómából származik-e, vagy Jeruzsálemből, az ős kereszténységből. És aztán elhangzott az Ézsaiás második fejezetéből származó íge is, hogy az íge Jeruzsálemből fog kiindulni, és a tanítás a Sion hegyéről, míg minden hamisság és tévedés Rómából származik. És amikor rátértünk a lényegre, a testvérek nagyon örültek. Rájöttek, hogy ezek nem csupán érvelések voltak. Rájöttek, hogy Isten szólt hozzájuk az ő drága és szent ígéje által. És hogy ezekben a napokban az isteni döntésekről van szó, és nem arról, hogy elismerünk egy embert, vagy sem. Az Isten által küldött embert arról lehet felismerni, hogy Isten üzenetét hordozza-e, vagy közvetíti. Ez mindig is a felismerési jel volt. A testvéreitek azt mondták, ők a mi testvéreink voltak igazán, Kain és Ábel is valamilyen értelemben mégis testvérek voltak, akik gyűlölnek titeket, akik kitaszítanak titeket az én nevem miatt. Az Úr azonban hadd tegye láthatóvá az ő dicsőségét, hogy láthassuk a ti örömötöket. Ők tisztában vannak pontosan azzal, hogy nem ez az ő, hogy ez nem az ő örömük lesz, hanem a mi örömük. Azokon a napokon ujongani fogunk, hálát fogunk adni Istennek, hogy kitartottunk a hitben, mint kitaszítottak, mint kiközösítettek, mint félreértettek, mint megszidott emberek, de Isten előtt kegyelemben részesültek, az üdvösség ruháiba öltöztetve azután Isten ígéjét minden erőfeszítés nélkül szívből elhinni. Ez mégis egy ajándék, amit Isten adott nekünk. Itt az áll azért, hogy az ő dicsősége nyilvánvalóvá váljon. Ezzel kapcsolatosan van még egy megjegyzés is az Ézsaiás prófétától. A 60. fejezetben áll. A 60. fejezetben, Ézsaiás 60, kelj fel, és légy világosság, mert eljött a te világosságod, és az Úr dicsősége felragyogott te feletted. Egyszerűen el kell jutnunk oda, hogy az Úr dicsősége láthatóvá váljon az ő népe felett. Megtapasztalhatóvá váljon, hogy ne csak hallottunk volna róla, hanem meg is tapasztaltuk, amit Isten az ő szavaiban megígért. Ami pedig a jelenlegi megpróbáltatásainkat illeti, azokat ki kell ugyan állnunk, hogy felülkerekedjünk mindenki ott, ahol van, és meg vagyok győződve arról, hogy Isten kegyelmet fog ajándékozni nekünk, hogy kitartóak lehessünk. És Jakab apostoltól kaptunk egy szót hátrahagyva, amelyet intésként a szívünkre vehetünk. A Jakab 5. fejezetének 7. versében az Úr eljöveteléről, stb. Van szó, aztán a korai és a késői esőről, a 8. versben pedig ez áll. Így hát legyetek ti is türelmesek a kitartásban, és erősítsétek meg a szíveteket, mert az Úr eljövetele közel van. Aztán a 10. versben, testvéreim, vegyétek példaképül a próféták szenvedéseit, és türelmes kitartását, akik az Úr nevében szóltak. Figyeljetek, mi üdvösnek tartjuk azokat, akik türelmesen kitartottak. a Jób kitartásáról hallottatok, és arról a kimenetelről is, amelyet az Úr számára előkészített. Így ismerjétek fel erről, hogy az Úr gazdag az együttérzésben és a könyörületességben. Kik a mi példaképeink az Isten által küldött emberek lehetnek azok, akik hordozták az ígét, amelyben ma hiszünk? De ahogyan ők az íge hordozói szenvedtek éppen azért, mert az íge hordozói voltak, úgy kell nekünk is szenvednünk, akik szívből befogadtuk ezt az ígét, amely Isten szájából jött. Ha mi is különböző tanbeli irányokba mennénk, akkor az ördög nem törődne semmit velünk, mert akkor elhagytuk volna már is a keskeny és a jól kijelölt útat. De mivel megmaradtunk az ígek keretei között, és így Istenben, éppen ezért kell neki ezeket a kísérleteket tennie, hogy talán, úgy gondolja ő, egy kicsit megrendítsen minket. De hála legyen Istennek, hogy a lelkünk horgonya, ahogy az írás mondja, a függöny mögé nyullik. Tehát be az Isten szentélyébe, a szentek szentjébe. És azt nem te rögzítetted, nem is én rögzítettem, hanem Isten rögzítötte le egyszer s mindenkorra. Semmi sem rendíthet meg minket, mert hisszük, hogy Isten ígéretei megmaradnak, sőt, örökké igazak. És akár a menny és a föld is elmúlhat, amit Isten mondott, az meg fog történni. Vegyétek példaképül, szeretett testvéreim, a szenvedéseket és a türelmes kitartást. Vegyétek példaképül a prófétákat, akik az Úr nevében szóltak. Ézsás prófétánál azt olvastuk, hogy azok, akik az Úr nevéjét kitaszítottak minket. Ők kérdeznek, vagy ők szeretnék látni azt a napot, amikor a mi örömünk teljessé válik. Nevezetesen azt az örömöt, vagy az a felett való örömöt, hogy Isten beteljesíti mindazokat az ígéreteket, amelyeket a próféták és apostolok szájából, az Ó és Új Szövetségből hallottunk, és amelyekben szívből hiszünk, és amelyek beteljesülésére várunk is. Hiszen ők azok, akik azt mondták, szeretnénk látni, hogy észleljük az örömötöket, hogy az ő dicsősége nyilvánvalóvá legyen rajtunk. Nos, ne aggódjunk emiatt, és főleg ne azok, akik kitaszítottak minket. Isten az ő szavának és az ő népének az Istene. És úgy, ahogy a Mózes napjaiban az ígéret beteljesedett, de nehezebb idők kezdődtek el abban a pillanatban, amikor az Isten által küldött próféta megjelent, és Isten gyermekeinek, Isten népének a helyzete szinte elviselhetetlenné vált. Ezt Isten szándékosan rendezte így azért, hogy az országtól való elszakadás még könnyebben menjen végbe. Ne aggódjatok, ami Urunk nem hibázhat, ő tökéletes és egy örök. Örökkévaló Isten. Örökkévalóságtól örökkévalóságig való Isten. És ha megpróbáltatásokon megyünk keresztül, a legkülönbözőbb félreértéseken, meggyanúsításokon, és tudjátok, mi történhet még, előfordulhat még az is, hogy pont ott, ahol a legérzékenyebbek vagyunk, közvetlenül ott leszünk megsebezve. Ott, ahol igazán fáj, minden embernek vannak bizonyos területei, talán tulajdonságai, és így tovább. Nos, ott ér minket a fájdalom, ahol a legjobban fáj. Mert így érezzük meg igazán, hogy aztán mégis elhiggyük, hogy Isten betartja az ő ígéreteit, hogy nem azért küldje az ő prófétát, hogy még rosszabb legyen a helyzetünk, hanem hogy ennek az isteni küldetésnek a végén bekövetkezzen a kihívás, a kivezetés, és mi elfelejtsünk mindent, ami mögöttünk van, és az Úr dicsősége nyilvánvalóvá váljon rajtunk és közöttünk. Mert így van megírva, és mindannyian meg fogjuk látni Isten dicsőségét, ahogyan azt már sokszor is elmondtuk. Nem a láthatókra tekintünk, ami körülvesz minket, vagy érint is minket, hanem a láthatatlanra tekintünk, mintha látnánk őt magunk előtt. Hiszünk és bízunk benne, és tudjuk, hogy ő mindent jóra fog fordítani. Ha röviden kitérhettünk a most a Perzsa öbölben zajló eseményekre, aztán erről csak egy dolog mondható el, vagy legalábbis 5 bibliai idézetet lehetne azonnal felidézni. Ez egy előzetes ízelítő abból, amit aztán Izrael ellen fognak tenni. Ahogyan most világszerte azt követelik, hogy ez az ember, aki elfoglalt egy kis ország területet, adja vissza megszállt területeket, és állítsa vissza a teljes szuverenitást, úgy eljön az a nap, és a politikusok már is utalnak rá, hogy miután a kuvejti probléma megoldódott, meg kell oldani az Izrael problémát is. És aztán azt fogják mondani, ez az ember visszaadta megszállt területeket, most ti is adjátok vissza, mégpedig a gázai övezetet és Ciszjordániát. Most ti is adjátok vissza, és ehhez csak el kell olvasnotok a prófétai beszédet. Ami most történik, az egyszerűen azért történik, hogy nekünk, akik olvassuk a prófétai ígét, ne csak a napi lapokból származó információkat közvetítsék, hanem szellemi megértésből is felismerjük, milyen módon beütemeződnek ezek a dolgok már most a végen. Beütemezik a véget is, és valójában arra irányulnak. De hadd legyünk egészen nyugodtak. Isten nem azért gyűjtötte össze Izrael népét, hogy az ellenségei elnyeljék ott őket, bár még szükséghelyzet leselkedik Jákóbra. Ezt tanítja a Szentírás, de Isten az ő népével lesz, és minden dolgot úgy rendez és alakít, hogy az ő áldása megnyugodjon az ő népén, és az ő szava valóban beteljesüljön minden tekintetben. Én magam a háború után először nagyon örülök őszintén annak, hogy most már minden határ nyitva lett. És ami minket illet annak, hogy szabadon utazhatunk, bármelyik keleti országba is, hogy ott hirdethessük az isteni ígeüzenetet. Hoztam magammal egy transzparenst Romániából, amelyet kifüggesztettek ott, méghozzá odakint egy hatalmas téren, azon épület előtt, ahol az összejövetelekre került sor. Ha mi is megtennénk ezt itt, Zürichben, vagy más európai városokban, akkor mi is bérelhetnénk nagy helyiségeket, és mind megtelnének. Nekünk át kell élnünk azt a napot, amikor Isten bátorságot ad nekünk, hogy merjünk valamit tenni az ő nevében. De hiszen nekünk van egy isteni ígeüzenetünk, ez nem egy ember ígeüzenete. Néha vannak testvérek, különösen Amerikából, akik helytelen kifejezést használnak, helytelen megfogalmazást, amikor azt mondják, hogy a Branham testvér üzenete. De hiszen Branham testvérnek nincs semmilyen ígeüzenete, hanem létezik egy isteni íge üzenet, amely azok száján keresztül van közhírétéve, vagy lett közhírétéve, akiket Isten elhívott és kijelölt arra, hogy továbbadják az ő ígéjét. Hiszen ez nem a Pál apostol vagy a Péter apostol üzenete, hanem a mi Urunk Jézus Krisztusunk evangéliuma, Isten ígéje. És pontosan ez vonatkozik a mi időnkre is. Nem egy ember íge üzenetével van dolgunk, hanem Isten ígét kaptuk meg valóban kegyelemből. És szeretnénk tovább is adni azt, bátran, elszántan továbbadni. Nekem is mindig új bátorságra van szükségem, ahogy tudjátok, minden ember mégiscsak ember. Csak hogy aztán vannak bizonyos dolgok, amelyek új bátorságot adnak, örömteli meggyőződést, ahogy az imént elhangzott. A munka nem lesz hiába való. Isten megáldja az elvetett magot minden nép, nyelv és nemzet körében. És hálásak vagyunk az Úrnak minden lehetőségért, amit megadott, hogy ezekben a napokban, ebben a generációban valóban meg lehessen tenni azt, ami más generációkban lehetetlen volt. Csak tájékoztatásképpen a végén. Biztosan örülni fogtok neki. Van most egy számítógép, ahova begépelhetjük egy, mondjuk, román írógéppel írt kéziratot, és a másik oldalon kijön egy kész, már betűkorrekcióval ellátott, nyomtatásra kész kézirat. Tehát vannak most olyan dolgok, amelyek korábban még nem léteztek. És Isten a szívünkre helyezte, hogy most mindent kihasználjunk, és a legnagyobb és a legjobb erőfeszítést megtegyük, mert hisszük, hogy a legnagyobb és a legjobb még hátra van. Isten fel fogja tárni az ő dicsőségét mindazoknak, akik hittek az ő ígében, elfogadták az ígéreteket, és egymást pusztítjuk arra, hogy maradjunk hűségesek, hogy kitartsunk, hogy álhatatosak legyünk mindannyian a próbatételeinkben. Együtt feltekintünk az Úrra, aki elkezdte bennünk az ő munkáját, és aki be fogja fejezni az ő visszajövetelének dicsőséges napjára. A mi Istenünk egy hűséges Isten. Ő mindent dicsőségesen véghez fog vinni. És mivel szóba került a dicsőségre vonatkozó fogalom, hadd emlékezzek a Lukács, emlékeztessek a Lukács 2-re. Amikor Betlehemben be lett jelentve a mi Urunk születése, mennyei fény szállt le, vagy világosság, és az Úr dicsősége ott volt, és körülragyogta őket, és be lett jelentve, ismerté lettéve, hogy a Mesiás Betlehemben fog megszületni. Én nem csodálkoznék azon, ha Isten a végén lezáróan, hasonlóan cselekedne, mint az elején. Mi is Isten fiai és leányai vagyunk, újjászületve az íge isteni magjából, magunkba hordozva az isteni életet. Bár lenne látható fölöttünk is az Úr dicsősége, találjon visszaigazolást az ő ígéje, teljesüljenek az ő ígéretei, mert csak akkor lesz teljes az öröm mindannyiunkban. Ma már részben megvan az öröm, de aztán újra felhők jönnek, és azt kérdezzük magunktól, meddig kell még mégis kitartani, hiszen a helyet, hogy jobb lenne a helyzet, rosszabb lesz. Gondoljatok csak Mózesre és arra kivonulásra. Ő prófétaként lépett fel, hogy azt mondja, engedd kivonulni az én népemet, és Isten úgy döntött, hogy megkeményíti a fáraó szívét azért, hogy nagy csodákat és jeleket tehessen. Ugyanakkor szenvedett a nép, és elviselhetetlen állapotba került. De képzeljétek csak el, milyen hálások voltak azért a napért, amikor a kivonulás bekövetkezett, amikor a kivonulás pillanata bekövetkezett. És így kell nekünk is bízakodva várnunk, hogy hálásak legyünk, amikor eljön az a dicsőséges nap, amire várunk, amikor az Úr magához vesz minket az ő dicsőségébe. Őt, a mindenható Istent illeti a dicsőség és a tisztelet, a felmagasztalás és az imádat, most és mindörökké. Amen. Talán mégis vannak itt olyanok, akik még nem szentelték oda életüket Istennek, akik a prédikáció alatt felismerték az ő elveszett, Istentől elszakadt állapotukat, amelyekbe örökre el voltak ítélve és kárhoztatva. Csak az lehet megmentve, aki elveszett. Ő az, aki Isten színe előtt felismeri, hogy bűnben született, Istentől elszakadtan élt a bűnben, és semmilyen vallásos cselekedetek gyakorlásával nem lehet bejutni a mennybe, hanem egyedül a Golgotán, a kereszten véghez vitt megváltási műnek köszönhetően, nevezetesen az Isten bárányának drága és szent vére által, amely kiontatott ott a mi megváltásunkra. Barátok, Isten szín előtt meg kell mondanunk nektek az igazságot. Nem létezik olyan vallás, amely megmenthetne. Nem létezik olyan jóra való cselekedet sem, amely üdvözíthetne. Csak egy Isten létezik, aki Krisztusban megváltott minket, és ő benne van az út, az igazság és az élet is. Senki sem juthat az Atyához, csak is ő rajta keresztül. Ezért hívunk benneteket fel, hogy jöhetek az Úrhoz. És miközben meghozzátok ezt a döntéseteket, legyen meg benneteket az a bizonyos, bennetek az a bizonyosság, hogy én el vagyok választva Istentől, el vagyok ítélve, nincsen élő reménységem. És a Jézus Krisztusba a szabadító vetett hitáltal létrejön a fordulat. És aztán érezni fogjátok, hogy Isten a Krisztusban megbékéltetett önmagával, megbékéltette a világot önmagával, téged is, drága szív. Tudatában lesztek elveszettségeteknek, elítéltségeteknek, Istentől való elszakadottságotoknak, és ebből a szükséghelyzetből felkiáltotok: Uram, ments meg engem, könyörülj rajtam, bocsáss meg nekem minden vétkemet, minden bűnömet, törölj el mindent, és mosd meg engem a te drága véredben. Aki így szeretne az Úrhoz jönni, és felismeri az elveszett állapotát, és meg akarja kapni a szabadulást, az jöjjön most. Miközben mindannyian lehajtott fejjel, csukott szemmel vagyunk, és mindannyian megnyitjuk a szívünket Isten előtt. Szeretnék imádkozni értetek mindazokért, akik életüket Istennek szeretnék szentelni. Felemelnétek egy pillanatra a kezeteket, vannak-e ilyenek közöttünk, akkor emeljétek fel egy pillanatra a kezeteket. Isten áldjon meg téged, fiatalember. Van-e még valaki? Isten áldjon meg téged ott is. Isten áldjon meg, kedves hölgy. Van-e még valaki? Szeretnétek életeket Istennek szentelni? Köszönöm. Isten áldjon meg téged is. Van-e még valaki? Köszönöm. Isten áldjon meg téged, fiatalember. Van-e még valaki? Boldog az az ember, aki meghallja Isten hívását, felismeri, hogy elveszett, és szabadulásért könyörög. Majd megkapja azt a bizonyosságot, hogy Isten szelleme tanúságot tesz a mi szellemünknek arról, hogy meglettünk mentve. Hálások vagyunk Istennek ezért az óráért. Talán vannak még más imádságkérések is közöttünk, amelyeket az Úr elé vihetünk. Akkor emeljétek fel a kezeteket, hiszen Isten tudja. Isten áldjon meg mindenhol. Mindenhol vannak imakérések. Isten tudja, mire van szükségünk. Uram Istenünk, együtt járulunk a Te kegyelmi trónod elé. Jézus Krisztus a názáreti nevében. A bárány kiontott vére alapján. Most hozzád szólunk, ó Istenem, aki atyánk lettél, Jézus Krisztus, ami Urunk által. Imádkozunk mindazokért, akik ma először hozzád találtak, akiket a Te szavad megszólított, akik követik a Te hívásodat, akik felismerik, hogy elveszettek, és egyúttal feltekintenek Tereát, a kereszten értünk meghalt szabadítóra, megmentőre, abban a tudatban, hogy ma Te hívtad őket, hogy megbocsáss nekik, hogy magadhoz vonzad őket, hogy az emberek gyermekeiből Isten gyermekeit teremts. Szeretett Uram, hadd legyen nyilvánvalóvá ma ezen a helyen, hogy a Jézus Krisztus a keresztre feszített evangéliuma valóban Isten ereje. Amint Pál apostol írta is, amely üdvözíti mindazokat, akik hisznek a véghez vitt megváltási műben. Szeretett Uram, tudjuk, hogy a Te szavad nem tér üresen vissza, hanem elvégzi azt, amiért elküldted azt. Hűséges Istenem, ma is, ebben az órában, ezen a napon beteljesíti a Te szavad azt, amire elküldted azt. Te láttad a többi felemelt kezet is, és ismered a különféle szükséghelyzeteket. Tudsz azokról a próbákról, amelyeken mindenkinek át kell mennie. Hűséges Uram, Te megadtad nekünk az ígéredet, hogy amennyiben tűzön mész át, én veled leszek, és a víz nem fullaszt meg téged. Uram, irgalmas Istenünk, és azután azt mondod, noha a hegyek elmozdulhatnak, és a dombok leomlolhatnak, de az én kegyelem nem távozik el tőled, és a békesség szövetsége nem válik érvénytelennél, mondja az Úr. Halleluja! Uram, hálát adunk neked ilyen szavakért a Te ígédben, amelyek időben vigaszt és bizakodást adnak nekünk. Szeretet üdvözítőm, jöjj el szellemeddel mindenkire, legyen élővé az íge, és vigasztaljon meg mindenkit. Ó, Uram, hadd történjen valami ezen az Istentől érkező szolgálaton, mindegyikünkben egyen egyenként hozza meg az örökké valóságra való gyümölcsöt. Azért is hálát adunk neked, hogy a végén meglátjuk a Te dicsőségedet. Még ha időközben még sötétebbé, még nehezebbé válik is a helyzet, tudjuk, hogy a végen mindent helyre fogsz állítani, visszaszolgáltatsz, dicsőségesen kinyilatkoztatod magad, visszaigazolod a te szavazat, betartod a te ígéretedet, és hatalmas módon megáldod a te népedet, egészen testünk átalakulásáig, a halál legyőzéséig és a dicsőségbe való felvételünkig. Hálát adunk, hogy ez a nap közelebb érkezett. Te elküldted a te szolgált és prófétádot az ez időre szóló íge üzenettel. És nem okosan kitalált mesék után futottunk, amikor Jézus Krisztus visszajöveteléről beszéltünk, ahogyan Péter is elmagyarázza, hanem mi is szemtanúi voltunk a te csodálatos dicsőségednek. Uram, Istenünk, annál szilárdabban áll előttünk most a prófétai szó. Szeretett Uram, köszönjük neked, hogy világosságot adtál, és hogy a te fényedben mindent úgy láthatunk, és a beteljesülést a te szavad szerint rangsorolhatjuk. Uram, mindenható Isten, ma szeretnék köszönetet mondani neked azért a kiváltságért, hogy most élhetek ebben az időben a földön. Hinni tudok, ahogy az írás mondja, hogy aztán az élő víznek folyamait is átélhessem. Szeretett Uram, még egyszer köszönöm neked mindazokat, akik felemelték kezeiket, akik életüket neked szentelték, valamint mindazokat a testvéreket és testvérnőket, akik különböző szükséghelyzetekben vannak, olyan megpróbáltatásokban, amelyek szinte meghaladják erejüket. Szeretett Uram, adj nekünk egymás iránti megértést és tappintatot is, hogy áldássá válhassunk egymás számára, hogy egymás terheit hordozzuk, hogy teljesítsük be Krisztus törvényét, amint a Galaták 6-ban meg is van írva. Uram, légy irgalmas hozzánk, tégy belőlünk egy bibliai hitközösséget, hogy joggal nevezhessük magunkat az élő Isten gyülekezetének. Szeretett Uram, járj velünk a te útadat, legyen meg a te akaratod, jön el a te országod, dicsőítessék meg a te neved, most és mindörökké. Halleluja. Amen.